Kegyelem és irgalom adassék nékünk Istentől, a mi atyánktól, és az ő egyszülött fiától, az Úr Jézus Krisztusnak ebben az órában. Amen. Kedves testvérek, a 81. Zsoltárunk első versét énekeljük Isten tiszteletünk kezdetén. A 81. Zsoltárunk első versét, amely így kezdődik: örvendezzetek az erős Istennek. Örvendezzetek az erős Istennek, énekeljetek dicséreteket, szép énekeket Jákob Istenének. Helyünket elfoglalva, a 167. dicséretünk mindhárom versét énekeljük. A 167. dicséretünk első verse így kezdődik: jöjj, mondjunk hálaszót hű szájjal és hű szívvel.
Mondjunk hálaszót hű szájjal és hű szívvel, mert rajtunk itt az Úr nagy csoda dolgot mivel. Már anya ölben is volt mindig gondja ránk, a sok jót, melyel állt, ki sem mondhatja szánk. Nos, kincséből az Úr jó békességet adjon, hogy szívünkben a kedv végés derűs maradjon. Ne hagyja híveit búbajban sohasem, a rossztól hovja meg, hitts túl ez életen. Az Atyát és Fiót és a Szent Lelket áldom, a mennyórát kiben szent egybe forda három. Aki úgy szól ma is, ahogy régen te szólt, nem változik az ő, és az lesz, aki múlt.
Ami segítségünk és Isten tiszteletünk áldása jöjjön Istentől, aki úgy szerette világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, ha valaki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Amen. Foglaljuk el helyünket, kedves testvérek, és hallgassuk hitvallásunknak, a heidelbergi KT-nak a 8. úrnapjában található kérdéseit és feleleteit, melyek a mi keresztjén hitvallásunkhoz, az apostoli hitvalláshoz kapcsolódnak. Hány része van e hitvallásnak? 3. Az első rész szól az Atyaistenről és a mi teremtetésünkről, a második a Fiúistenről és a mi megváltatásunkról, A harmadik a Szent Lélek Istenről és a mi megszenteltetésünkről. Mivel csak egyetlen egy isteni lény van, miért nevezed meg e hármat, az Atyát, a Fiút és a Szent Lelket? Azért, mert Isten úgy jelentette ki magát az ő igéjében, hogy ez a három megkülönböztetett személy amaz egy, igaz, örök Isten. Hitvallásunk tanítása után Isten igéjére figyelünk, amely a napi zsoltárunkból, a 34. zsoltárból szól hozzánk eképpen. Dávidé abból az időből, amikor eszelősnek tettette magát Abimeleknél, aki azután elkergette, ő pedig elment. Bocsánatot kérek, a 37. zsoltárt fogom olvasni, ebből készültem, de a jelzőmet a 34-hez tettem, és mielőtt belekeverednék abba, hogy nem tudják a testvérek, miről prédikálok, ezért inkább olvasom azt, amiből készültem. 37. zsoltár, ez a napi zsoltárunk, akik olvasták reggel a bibliaolvasókkal, ahhoz szerint bizonyára észre is vették. Ez is Dávid zsoltára. Ne indulj haragra a gonoszok miatt, ne irigykedj a cselszövőkre, mert hamar elhervadnak, mint a fű, elfonnyadnak, mint a zöld növények, bízzál az Úrban, és tégy jót, akkor az országban lakhatsz, és biztonságban élhetsz. Gyönyörködj az Úrban, és megadja szíved kéréseit. Hagyd az Úrra utadat, bízzál benne, mert ő munkálkodik. Világossá teszi igazságodat, jogodra fényt derít. Légy csendben, és várj az Úrra. Ne indulj fel, ha az alattomos emberek szerencsés az útja. Tégy le a haragodról, hagyd a heveskedést, ne légy indulatos, mert az csak rosszra visz. Mert a gonoszok kipusztulnak, de akik az Úrban reménykednek, azok öröklik a földet. Egy kis idő még, és nem lesz meg a bűnös, körülnézel, de nyomát sem találod. Az alázatosak öröklik a földet, és teljes békességet élveznek. Ármánykodik a bűnös az igaz ellen, és acsarkodik ellene. Az Úr nevet rajta, mert látja, hogy eljön majd a napja. Kardot rántanak a bűnösök, kifeszítik íjukat, hogy elejtsék a nyomorultat és a szegényt, levágják az egyenes úton járókat. De kardjuk saját szívüket járja át, és íjaik összetörnek. Többet ér a kevés az igaznak, mint a gazdagság a sok bűnösnek. Mert a bűnösök karja összetörik, de az igazakat támogatja az Úr. Ismeri az Úr a fedhetetlenek életét, és örökségük megmarad örökké. Nem szégyenülnek meg, a gonosz időben sem, jól laknak az éhínség napjaiban is, de megsemmisülnek a bűnösök, elenyésznek az Úr ellenségei. Még ha olyanok is, mint a viruló rétek, füstként enyésznek el. Kölcsönt kér a bűnös, és nem adja vissza, de az igaz könyörületes és adakozó. Akiket megáld az Úr, öröklik a földet, akiket megátkoz, elpusztulnak. Az Úr irányítja annak az embernek a lépteit, akinek az útja tetszik neki. Ha elesik is, nem marad fekve, mert az Úr kézen fogja. Gyermek voltam, meg is öregedtem, de nem láttam, hogy elhagyatottá lett az igaz, sem azt, hogy gyermeke koldússá vált. Mindenkor könyörülés kölcsön ad, gyermeke áldott lesz. Kerüld a rosszat, tégy jót, és itt lakhatsz mindvégig, mert az Úr szereti a jogosságot, és nem hagyja el híveit, megőrzi őket mindenkor, a bűnösök utódait pedig kiírtja. Az igazak öröklik a földet, és ott laknak mindvégig. Bölcsen beszél az igaznak a szája, és a nyelve igazat mond, Isten törvénye van a szívében, nem ingadoznak léptei. Leselkedik a bűnös az igazra, és meg akarja ölni, de az Úr nem hagyja, hogy kezébe kerüljön, és nem engedi, hogy bűnösként elítéljék. Reménykedj az Úrban, maradj az ő útján, ő felmagasztal, és öröklöd a földet, meglátod, hogy kiírtja a bűnösöket. Láttam egy erőszakos bűnöst, olyan volt, mint egy terebélyes zöldellő fa, de egyszer csak eltűnt, nem volt többé. Kerestem, de nem lehetett megtalálni. Vigyázz, hogy fedhetetlen légy. Ügyelj, hogy becsületes maradj, mert a jövő a béke emberéjé. De a vétkesek mind megsemmisülnek, a bűnösök vége pusztulás. Az igazak segítséget kapnak az Úrtól, erőt a szükség idején. Megsegíti az Úr, megmenti őket, megmenti a bűnösöktől, megszabadítja őket, mert hozzá menekülnek. Isten áldása legyen rajtunk, miközben igéjére figyelünk, hogy megértsük hozzánk való személyes üzenetét. Gyertek testvérek, csendesedjünk el és imádkozzunk. Köszönjük neked, mennyei édesatyánk, hogy ezen a mai reggelen hozzád siethettünk és hozzád érkezhettünk hitünk szerint ide a te házadba, amely rólad neveztetik, és ahol azért jövünk össze, hogy te reád figyeljünk. Segíts meg bennünket, hogy szívünkben, lelkünkben is ideérjünk és megérkezzünk te hozzád, hiszen könyörülő, irgalmas Isten vagy, aki nem csak testileg akarsz bennünket összegyűjteni ezen a helyen, hanem a szívünket akarod magadhoz közelebb vonni alkalomról alkalomra, és bennünket akarsz élő, igaz, istenfélő közösséggé tenni. Köszönjük, hogyha megtehetted már ezt velünk, és köszönjük te neked, ha megérteted velünk ebben az órában a te titkodat, a te felénk való szerelmedet, elkötelezettségedet, és azt, hogy van miért ide jönnünk, hiszen nyitva vannak a te karjaid, kész a te kegyelmed. Köszönjük, hogy jöhetünk és ide borulhatunk a te színed elé, ami hálánk szavával, ami dicsőítésünk szavával, hogy megsegítettél és megőriztél, kihoztál bennünket halálos veszedelemből, lelki, testi mélységekből, könyörületes voltál hozzánk, meghallgattad kérésünket, amikor hozzád kiáltottunk, és ez mind-mind reménységet ad nekünk arra nézve, és erősít bennünket abban a hitben, hogy te élő, igaz Isten vagy, aki hatalommal élsz és hatalmat gyakorolsz ezen a földön mindenek fölött. Dicsőítünk téged, hogy ezért a hatalomért, ezért a szeretetért, amelyből újból és újból táplálkozhatunk, jöhetünk ide. És ezért a te szeretetedért kérhetünk téged arra, hogy ma se rekesz ki bennünket a te országodnak titkaiból, a te világodnak áldásaiból, hanem engedd meg nekünk, hogy megértsünk téged, és ha téged értünk, hisszük, hogy meg fogjuk érteni magunkat is, a saját életünket, kérünk, légy ebben nekünk segítségül, magyarázd nekünk és közöttünk a te igédet. Amen. Elfoglalva helyünket, kedves testvérek, a 309. számú dicséretünk 3. és 4. versének éneklésével készüljünk az ige hirdetés hallgatására. A 309. dicséretünk 3. és 4. versét mondjuk imádságként, világosítsd meg elménket, szenteld meg a mi szívünket.
Világosítsd meg elménket, szenteld meg a mi szívünket, hogy ismerhessünk tégedet, utálhassuk bűneit. bűneinket. Te légy mi nékünk épülhet, út igazság örök néha.
Isten igéjét a 37. Zsoltárból olvasom, a 37. Zsoltár 34. verséből, ahol ezt olvassuk: reménykedj az Úrban, maradj az ő útján, ő felmagasztal, és öröklöd a földet, meglátod, hogy kiirtja a bűnösöket. Kedves testvéreim, a 37. Zsoltár tehát egy sajátos darab a Zsoltárok könyvében, mert egy nagyobb egységhez is kapcsolható, nem csak a Zsoltárok könyvéhez, hanem az úgynevezett bibliai bölcsesség irodalomhoz is. Ez egy olyan kategória a bibliai, főleg az ószövetségi iratokban található, ebbe a kategóriába illő könyv és üzenet, egy olyan kategória, amelyet csak ritkán szoktunk sajnos elővenni és magyarázni, ezért különösen is ajánlom a testvérek figyelmébe a 37. Zsoltárunkat. A példabeszédek könyve tartozik még például ebbe a kategóriába, de ide sorolhatjuk Jób könyvét is, ahol nagyon sokféle bölcselet olvasható egymás mellett, vagy egymással szembeállítva, tehát a bölcsesség irodalom az, ahova kategóriájában ezt a Zsoltárt besorolhatjuk. Tulajdonképpen a hívő ember, az istenfélő ember életvezetése az a nagy téma, amellyel kapcsolatosan a bölcsesség irodalom eligazít minden korszakban bennünket. Az életvezetés az tulajdonképpen élet és világ szemlélet kérdése. Az, hogy mi történik az életünkbe, hogy milyen céljaink vannak, hogy miért küzdünk, hogy mire mondunk igent és mire mondunk nemet, hogy hova megyünk el, meg hova nem megyünk el, mit veszünk meg és mit nem veszünk meg, ez mind-mind, testvérek, élet és világ szemlélet kérdése. És a bölcsesség irodalom ebbe a szemléletbe szeretne bennünket beavatni. Mert az élet dolgai változnak. És az emberek azt gondolják a legtöbbször, hogy a mi élet szemléletünk is azért változik, mert változnak körülöttünk a dolgok, változnak a korok, és nekünk muszáj velük együtt változnunk, alkalmazkodnunk az új kihívásokhoz. De igaz ez a szemlélet? Sokszor a keresztények is lekövetik ezt a szemléletet, hogy megváltoztak a külső körülmények, hát nekünk is ideje megváltoztatni a szemléletünket, tanításunkat. Alkalmazkodnunk kell a korhoz. Igaz ez az elgondolás? Kedves testvérek, a Biblia alapján úgy látom és úgy láttatja velünk Isten igéje, hogy nem az élet körülmények változnak sohasem, hanem az élet szemlélet változik legelőször, és az élet szemlélet változása hozza el mindig a világban a külső változásokat is. Nyilván vannak nagyon sokan, akik manipulálnak, vagy manipuláltak ebben az ügyben. Vannak olyanok, akiknek az az érdeke, hogy az emberek életszemlélete megváltozzon. És vannak olyanok, akiknek úgy változik az életszemlélete, hogy ezt észre sem veszik. Vannak, akik manipulálnak, és vannak, akik manipuláltak. Testvérek, nem is gondoljuk sokszor, hogy az egyik legnagyobb befolyással bíró csatorna, amelyen keresztül a mi életszemléletünk, élet és világ szemléletünk változik, az éppen a média. A média. Amelyek keresztül beömlik az életünkbe valami, ami formálja a mi egész gondolkozásunkat. És ahogy formálódik a gondolkozásunk, úgy változik el ezt a gondolkozást követve a mi életvitelünk és életvezetésünk is. A reklámok pontosan ezt célozzák. Megváltoztatni a gondolkozásodat, és ha megváltozik a gondolkozásod, akkor meg is fogod cselekedni azt, ami a reklám kitalálójának érdeke. Ha az az érdeke a reklámozónak, hogy te jéghideg üdítőt igyál, akkor nyilván a nyári melegben olyan reklámokat fog sugározni, amelyek azt az érzetet keltik benned, hogy neked üdítőt kell innod. És nem is mindegy, hogy milyen üdítőt, azt a fajta üdítőt kell meginnod. És az ember megy a boltba, és megveszi. Megveszi. Ma már tudjuk, hogy a macskáknak sem jó a házi koszt, mert ők a viszkázt szeretik, mert elhitettük az emberekkel, valakik, akiknek ez állt érdekébe, hogy a macskáknak ez kell. És az ember lassan többet költ a macskára, kutyára, mint a saját étkezésére. Az életszemlélet az egy nagyon fontos kérdés, testvérek. Nem mindegy, hogy milyen életszemlélettel élünk ebben a világban, mert ez meg fogja változtatni a mi életünknek a külső tartalmait, cselekvéseinket és döntéseinket. Ma már pontosan ebből adódóan, hogy manipuláltak vagyunk, teljesen megváltozott a gazdagságról vagy a szegénységről alkotott kép is az emberekben. Sokan, akiknek megvan mindenük, azt mondják szegények. Szegények, pedig megvan mindenük. Sokszor azt mondjuk dolgokra, amelyek még jól használhatóak volnák, hogy ez már nem jó, kell egy másik. Mert elhisszük, mert manipulálnak bennünket, hogy az, ami a kezünkben van, az, ami a miénk, az már nem jó. Hát így van ez a kereszténységben is. Mindig vannak, akiknek nagy ötleteik vannak, a gondolkozást próbálják formálni, utalva az életkörülményekre, a megváltozott helyzetre, és azt elhitetve, vagy ezzel a céllal mondva mindazt, amit mondanak, hogy a kereszténység máshogy már nem létezhet a világba. Egyik lelkész kollégánk nemrégiben Amerikában járt, ahol elvitték egy gyülekezeti délutára, és ott csodálkozott, mert tele volt a templomok az előtér, tere mindenféle ilyen állatokkal, kutyusokkal, mutatta a fényképeket, papagájoktól elkezdve mindenféle fajta jószág ott volt, és megkérdezte, hogy ez most mi lesz itt délután, miért van itt ennyi jószág a templomba. Akkor mondták neki, hogy itt most az állatokat fogják megáldani ezen a mai napon, ebben a protestáns gyülekezetben, és hát igen, erősen csodálkozott rajta, mert valóban az történt, hogy a lelki pásztor ott egyesével az odahozott állatocskákra, lett legyen az bármi nem ők, kis teknőstől elkezdve a papagáig, minden szépen megáldott. Na most nagyon nagy kérdés, mert ez egy külső igény, hogy vajon formálható-e, vagy mitől is formálható-e az életszemléletünk, és van-e szabadságunk nekünk arra, hogy lekövessünk minden olyan folyamatot, ami a világban van. A bölcsesség, irodalom, testvérek, a hívő, az istenfélő ember életszemléletét mutatja be, illetve tanítja nekünk, hogy hogyan kell nekünk az életre tekintenünk, és hogyan kell az életvitelünket, mi alapján kell az életvitelünket meghatároznunk. Nagy kérdés az persze, az előzőek nyomán, hogy több ezer év távlatából lehet-e aktuális üzenete egy ilyen zsoltárnak? Van-e aktuális üzenete? Hát annyi minden eltelt, annyi minden megváltozott. Nos, nézzük meg ezt a Zsoltár, testvérek. Bizonyára nem csak nekem tűnt fel az, hogy a Zsoltár erősen polarizált, szó van benne bűnösökről, akik időnként gazdagok is, néha így is nevezi őket a Zsoltáros, és szó van az Isten félőkről és az Úrról. Ez az a két kategória, ami végig vonul ezen a Zsoltáron, és amelynek a dolgai ütköznek ebben a Zsoltárban. Természetesen a gonosz, vagy a Zsoltár kategóriája szerint a gazdag nem önmagában véve rossz. Félreértés ne essék, ezzel a jelzővel a Zsoltáros azokat illeti, akik nem számolnak Istennel. Akik nem számolnak Istennel. Mert igazából két kategória van ebben a Zsoltárban. Az egyik számol Istennel, a másik meg nem számol Istennel. De a Zsoltáros őket gonosznak vagy gazdagnak nevezi. Természetesen a Istennel nem számoló embernek van egyfajta életszemlélete. És ez az életszemlélet az élet határai között zajlik. A születéstől halálig akarja magát meghatározni az Istennel nem számoló ember. És mivel csak ebben a kategóriában gondolkozik, tehát a látható világban, a földi életben, ezért az Istennel nem számoló ember olyan, amilyennek ez a Zsoltár leírja. És ebbe túl nagy változást nem látunk több ezer év elteltével sem. Mert mit egy mond, néhány jelzőt hatozzak ide a testvérek elé, amit a Zsoltáros az Istennel nem számoló emberekről elmond. Azt mondja, hogy jellemzi őket az ármánykodás. Azt mondja a másik versben, hogy jellemzi őket az, hogy kardot rántanak, mihelyst nem úgy van valami, ahogy ők szeretnék, vagy ahogy elgondolták. Azt mondja, hogy leselkednek másokra az ilyen emberek. És aztán a 35. versben még azt is erősíti ezzel kapcsolatban, hogy az Istennel nem számoló emberek erőszakos emberek is. Természetesen ezek a jelzők mind-mind érthetők, ha megértjük azt, hogy az ilyen emberek tehát a földi élet határai között tudnak csak gondolkozni. Az ilyen ember természetesen erőszakos, mert tudja, hogy fogynak a napjai, fogy az élete, és ha valamit az életben el akar érni, vagy élvezni akar, akkor azért nem rest az erőszakhoz sem nyúlni. Ármánykodik, mert feljebb akar jutni. Leselkedik, mert mások kárán akar a maga életében előbbre jutni. Természetes, hogy kardot ránt, amikor valaki ellene áll, hiszen az ő élete fogy itt a földön. És ha valamit szeretne magának, azért küzdeni kell. Ismerős ez az életszemlélet, ha nem is ilyen jelzőkkel, de használják ma is nagyon sokan. Egyszer élünk. És ezt milyen sokszor halljuk magyarázatként, testvérek. Egyszer élünk. Jól berúgnak fiatalok, össze-vissza csinálnak dolgokat részegségükbe, utána mivel nyugtázzák? Hát egyszer élünk. Egyszer élünk. Mert nem gondolkozik az ember másban, csak a földi élet határaiban. Csak a látható dolgokban. És itt akarja megragadni azt, ami megragadható. És ott vannak velük együtt az Isten félő emberek. Azok az emberek, akik Istennel számolnak. És bizony, ez a bölcsesség irodalom az Isten félő emberekről nem fest elsősorban valami szép képet, de nagyon reális képet fest. Mert olyan dolgokat mond el az Isten félő emberekről, amelyek valójában azt kell, hogy mondjuk, hogy több ezer év távlatában is sajnos igazak. Azt mondja el az első versben, hogy az Isten félőek látva az Istennel nem számoló embereknek ezt a mentalitását, a törését, zúzását, gazdagságát, sokszor haragszanak, máskor meg irigykednek. Sokszor az istenfélő ember is beleesik abba a hibába, hogy elkezd haragudni, és elkezd irigykedni azokra, akiknek pillanatnyilag jobban megy. Vagy a 8. versben azt mondja, hogy az istenfélő heveskedik, és indulatossá válik sokszor a gonoszokkal szemben. Mint hogyha a gonoszok lennének a mi legfőbb ellenségeink, akik Istennel nem számolnak. Mintha őtőlük függne a mi életünk. Igen, testvérek, sokszor az istenfélő emberek, sajnos, ma is ilyenek vagyunk. Talán tudunk disztingválni. Úgy vagyunk haragosak, hogy senki nem látja rajtunk. Úgy vagyunk indulatosak, hogy közben tudunk mosolyogni. Talán úgy irigykedünk, hogy az senki sem veszi észre, de titkon átjárja a mi életünket, életszemléletünket az irigység. Nem véletlen az, hogy a mai kereszténység ott tart, ahol tart, mert sokszor az irigység motivál bennünket. Na mi is úgy akarjuk csinálni, ha ez a világban működik, akkor próbáljuk ki mi is. Irigyek vagyunk, ha máshol több embert szednek össze, mint ahányan mi vagyunk, és az ember bizonyítani akar, hogy mi sem vagyunk azért olyan rosszak, nem vagyunk olyan gyengék. Megy az nekünk is olyan jól. És elkezd az egyház sokféle dologba belekapni, úgy mondjuk populáris dolgokat csinálni, amelyek igazából az irigységből fakadnak. Hát hogy van az, hogy egy rockkoncerten összejön 10 000 fiatal, mi meg a Bibliával nem tudunk összeszedni, még 100-at sem. Nosza, csináljunk mi is rockkoncertet. Lesz benne egy kis Biblia is. Miből fakad ez a dolog, testvérek? Az irigységből. Abba, hogy irigyelünk másokat. Nem abból fakad, hogy valamit oda akarunk adni másoknak, fiataloknak, idősebbeknek, ami a mi szívünknek drága kincse. Nem irigységből fakad. Abba az irigységből, hogy akkor mi senkik vagyunk. Nos, testvérek, gyakran az istenfélő emberek ma is haragszanak, irigykednek, heveskednek, vagy indulatosak a gonoszokkal szemben. A gonoszokkal szemben. És a bölcsesség irodalom azért jó, mert nem csak leleplez bennünket, hogy milyenek vagyunk, hanem miután tükröt tart elénk, elkezdi formálni és irányítani a mi gondolkozásunkat, és a keresztényeknek ezért kell a bölcsesség irodalommal foglalkozni, és ezért kell különösképpen is odafigyelnünk arra, hogy a Szentírás bölcsesség irodalmában mit találunk. Mert nem csak szembesít, lehetne becsukni a Bibliát, azt mondani, hogy én nem vagyok ilyen, ez engem innentől kezdve nem érdekel, de ne tegyük ezt, mert a bölcsesség irodalmon keresztül Isten tanít bennünket arra, hogy hogyan élhetünk ebben a világban mégis békességben és boldogan. Hogyan élhetünk ebben a világban együtt úgy a gonoszsággal, a bűnösökkel, az Istennel nem számoló emberekkel, hogy azoknak a szemlélete, életgyakorlata nem hat el ránk, és nem ragad bennünket magával. Hogyan maradhatunk úgy egy örvény közelébe, hogy az ne szippancson le bennünket? Ezt megtanítja nekünk a Szentírás, és kijelenti számunkra Isten. Ez a Zsoltár az istenfélők szemeit az Úrra irányítja. Az Úrra irányítja. A múlt vasárnap adtam egy kis házi feladatot az itt lévőknek, a 73. Zsoltár olvasását, néhányan jelezték nekem a héten, mikor találkoztunk, hogy na, elolvastam, teljesítettem a házi feladatot, remélem, hogy értettük is, ami ott le van írva, testvérek. Nagyon hasonló gondolat fogalmazódik meg benne, mint itt a 37. Zsoltárban. Hogy tudnélik, a hívő embernek oda kell figyelnie Istenre szüntelenül, mert ha magunkat meg akarjuk határozni ebben a világban, ha magunkat el akarjuk helyezni ebben a világban, akkor ezt nem a világhoz mérten kell nekünk megtenni, hanem Istenhez mérten kell nekünk ezt megtenni. A hívő attól hívő, hogy élő, igaz kapcsolatban van Istennel. És a hívő addig hívő, amíg ez a kapcsolata ilyen is marad. Élő, igaz és szent marad az Istennel való kapcsolata. Mit mond az Úrra irányítva a mi figyelmünket a bölcselő? Azt mondja a testvérek, hogy ne legyünk ilyenek. Ne legyünk haragvók, irigykedők, heveskedők, indulatosak a gonoszokkal szemben, mert leleplezi őket, az ő napjaik elmúlnak. A napjaik elmúlnak. Teljesen fölösleges, azt mondja tulajdonképpen ezzel a bölcselő, a gonoszokra haragudni azért, amit tesznek, mert az ő napjaik elmúlnak. Emlékezteti a bölcselő az ő olvasóit arra, hogy ők egy más életszemlélet alapján élik a mindennapjaikat, és ez az életszemlélet csak a földi élet látható, tapasztalható határáig merészkedik. El fognak múlni a napjaik. Azt mondja a zsoltáros másodszor, nézz az Úrra. És a hetedik versben azt mondja, csendesedjél el, légy csendben, és várj az Úrra. Légy csendben. Ma Böjt első vasárnapja van, testvérek, amikor egy különös időszak kezdődik, ami egyházunk rendtartása szerint az életünkben, a böjti időszak, amit sokan csak úgy tekintenek, hogy mit nem szabad nekünk csinálni, akik böjtölni akarunk. Én inkább hadd mondjam a testvéreknek, hogy a böjti időszakban koncentráljunk arra, amit szabad. Mi az, amit szabad nekünk? Szabad nekünk különösképpen is csöndben lenni, és elcsendesedni az Úr színe előtt. Mert aki elcsendesedik az Úr színe előtt, az meg fogja érteni azt, amit itt a zsoltáros a zsoltárban fejteget, hogy tudnélik, Isten magát adja az Isten félőknek. Isten magát adja az Isten félőknek. Testvérek, nem arról van szó az Isten félők életében és az Istennel való kapcsolatukban, hogy Istentől kaptak valamit, hanem arra irányítja a mi zsoltárosunk a figyelmünket, hogy mi Istennel lehetünk élő és igaz kapcsolatba. Jaj, milyen sokszor összekeverjük ezt a kettőt. Isten annyira nem kell, de küldjön egy jó csomagot, amiben benne van az, amire nekem most szükségem van. Jaj, de sokan csak így Isten félők. Persze van a jó Isten, segítsen meg, amikor bajba vagyok, de egyébként közelebbi kapcsolatban nem kell vele lennem. És milyen szomorú, hogy sokszor a hívők is csak ezt gondolják, és gondoljuk, hogy Isten fönn van a mennybe, mi meg itt gályázunk a földön, és ha kérünk Istentől, akkor néha csepegtet nekünk ezt-azt-amaszt, így várjuk a reggeli igéket is, amikor olvasjuk az igét, Uram, kapok-e ma tőled valamit? Miközben az Úr az Istenfélőkkel magát osztja meg. Itt nem az van, testvérek, a zsoltáros szemlélete szerint, hogy Isten időnként odéblök bennünket, amikor már lassul az életünk, akkor egy kicsi lendületet ad nekünk, hanem arra tanít meg bennünket, hogy a hívő embert át és át kell járja az a gondolat, hogy Isten magát adta nekem. Az Isten velem van. Az Isten velem van. Azt mondja, támogat téged az Úr. Azt mondja, irányít téged az Úr. Azt mondja, megőriz téged az Úr. Azt mondja, a zsoltárban nem ad a bűnösök kezére, és azzal bátorít, hogy megsegít és megment. Testvérek, másként nem is érthető az, amit ez a zsoltáros leír. Mert vajon hogyan tud Isten megőrizni? Hogyan tud irányítani, támogatni? Csak úgy, ha velem van. Testvérek, a világ legjobb titkos szolgálatai és testőrsége semmi ahhoz képest, hogy velünk van az Úr. Semmi. Semmi. Azok nem tudják megvédeni a rájuk bízottakat. Ezt a történelem sokszor bizonyította, hogy a legprofibbakat is ki lehet játszani. De azt mondja a Zsoltáros az istenfélő embereknek, hogy ott van az Úr, aki magát adta nektek. Ő megőriz titeket. A világ legjobb tanácsadó cégei semmik ahhoz képest, amit az Isten vezetésként és irányításként az övéinek ad. Jaj, milyen sokszor figyeljük azt, hogy mit mondanak a trendek a világban. Mit érdemes csinálni pénzünkkel, életünkkel, egészségünkkel? Mik a trendek, és követjük? Az Úr azt mondja, Zsoltáros, irányít. Ismerjük-e azt, hogy valamikor valamit úgy lépünk meg az életünkbe, hogy az Isten irányítását követtük? Testvérek, a legjobb életvezetés az, ahol Isten vezethet és Isten irányíthat. Jaj, milyen gyakran akarunk odaállni a kormánykerékhez, csavargatni jobbra-balra, aztán úgy is néz ki az életünk utána. Lerongyolódunk, tönkre megyünk. És újra tapasztalnunk, hogy amikor Isten irányíthat, amikor az ő kezében van a kormány, akkor haladunk mi úgy, ahogyan az életünknek haladnia kellene, ahogy vágyunk rá. Az Úr támogat bennünket, azt mondja a Zsoltáros, mert velünk van, ott van velünk, támogat bennünket. Milyen sokszor mondjuk keresztjének is, az túl könnyedén egyedül maradtam. Igen, testvérek, van olyan, hogy a hívő egyedül marad abból a szempontból, hogy elveszt valakit, akit szeretett. Van olyan, hogy nem áll oda mellé senki, de egy hívő soha nem mondhatja azt, hogy egyedül maradtam, mert az Isten ott van vele. És tudjátok, az Isten nem tudja senki überelni az életünkbe. Azt nem tudja senki überelni. Ne hitessétek el magatokat azzal, hogy egy barát az többet tud adni az Istennél. Hogy egy társ többet tud adni az Istennél. Ne hitessétek el magatokat ezzel, mert a mindenható Isten azt mondja, én támogatlak téged, és ennél a támogatásnál nagyobb támogatás nincsen ezen a földön. Az Úr nem ad a bűnösök kezére, azt mondja a Zsoltáros, aki átélte egész életében ezt, főleg fiatalságában, amikor Saul halálra kereste és üldözte. És ő újra és újra azt tapasztalta, hogy az Isten megvéd engem, és nem ad egy gyilkos indulat elé. Üldözhet Saul, és az Úr mindig megadta irányításával, vezetésével Dávid menekvését, testvérek. Az Úr nem ad a bűnösök kezére. Nem úgy van ez, hogy azt csinál velünk ez a világ, amit akar. Higgyétek el, miért? Mert az Úr velünk van. És a világ az Úrral nem azt csinál, amit akar. Ha ez így lenne, akkor a mi Úrunk Istenünk nem volna mindenható Isten. És ha mi úgy gondoljuk, hogy ez a világ azt csinál Istennel, amit akar, akkor nem egészen jól gondolkozunk Istenről. Az Úr megsegítés, megment, mert ott van veled. Hát nem ezt tapasztalták később a tanítványok, miután minden erejüket fölőrölte ott a galileai tengeren a vihar, és végre eszükbe jutott, hogy Jézus is itt van velünk. És amikor Jézus végre szóhoz jutott, amikor végre méltatták arra, hogy ő is beavatkozzon, vagy hozzászóljon ehhez az ügyhöz, nem törődsz vele, hogy elveszünk? Mondják neki ott a viharba a tanítványok, üvöltve, kifáradva, feladva a dolgokat. Akkor Jézus egyetlen egy szavával lecsendesíti a tengert, és ezek ámulatba esnek. Kicsoda ez? Kicsoda ez? Hogy megsegít és megment bennünket egyetlen egy szavával. Testvérek, Isten magát adja nekünk. És amikor ő magát adja nekünk, akkor nekünk ettől a tudattól nem szabad eltántorodnunk. És nem szabad, hogy valami más járja át a mi gondolkozásunkat, és határozza meg a mi életvitelünket, mert a hívő attól hívő, hogy ennek a tudatában él, hogy az Isten velem van. Ettől vagyunk hívők, nem a templomtól, nem a keresztelőnktől, nem a konfirmációnktól, nem attól, amit csinálunk, nem attól, amit nem csinálunk, hanem attól, amit Istenről hiszünk. A hívő ma is, több ezer évvel később, ahogy ez a Zsoltár keletkezett, attól válik hívővé, hogy tudatosan így szervezi és éli meg az életét. Hagyja, hogy az Úr őrizze, irányítsa, elhiszi, hogy Isten nem szolgáltatja ki, hanem megsegíti és támogatja őt. Testvérek, ez a Zsoltár ma arra indít bennünket, hogy nézzünk fel az Úrra, ahogy olvastuk is ebben az ige versben, várj az Úrra, tekints oda föl rá ebben a bőti időszakban is, és csendesedjél el az Úr lábainál. Vizsgáld meg, hogy te mihez viszonyítasz, mihez méred az életed dolgait. Nem a gonoszok példája lett-e meghatározóvá benned, a családodban? Nem azután futsz-é, amiután az az ember fut, aki csak a földi élettel számol? Tekintsünk föl az Úrra, mert amíg az Úrra tekintünk, akkor megértjük azt a titkot, hogy ez a földi élet csak egy kicsike epizód az örökké valóságban, testvérek, egy kicsike epizód. Jaj, milyen energiákat fektetünk be abba, hogy főszereplők legyünk itt, és aztán majd senkik leszünk az örök életben. A hívember tudja, hogy ez egy kicsike epizód. Hát nem biztos, hogy itt nekem főszereplőnek kell lennem, de a mennyben, az én Uram jobbján, ott ő vele, uralkodni fogok, és főszereplő leszek. Jézus Krisztus oldalán, testvérek, a hívő ember ennek a tudatában él. Így tud lemondani, és így tud megragadni is bizonyos dolgokat. Hisszük-e még az Úr hatalmát? Hisszük-e még az ő ígéreteit, testvérek? Hívlak és buzdítalak benneteket arra, hogy szakítsunk minden olyan dologgal, minden olyan cselekedettel, akár ebben az időszakban is, ami nem számol Isten végtelen minden hatóságával, ami nem számol az örökké valósággal. Merjük föladni mindazt, ami lehet, hogy emberileg nagyon vonzó, de az élet egészére nézve csak semmiség. Hiszem, hogy Isten meg tud bennünket segíteni, ezért is ajánlom figyelmetekbe a 37. Zsoltárt újra és újra olvasgatásra, azzal a tudattal, azzal a hittel, amelyet olvastam is, reménykedj az Úrban, maradj az ő útján, ő felmagasztal, és öröklöd a földet. Meglátod, hogy kiírtja a bűnösöket. Segítsen meg az Úr, hogy így tudjunk vele kapcsolatban lenni és maradni. Amen. A 425. dicséretünk első két versét énekeljük most válaszképpen Isten igéjére. A 425. dicséretünk első és második versét, az első vers így kezdődik. Ó Ábrahám Ura, hadd áldjuk szent neved.
Ábrahám Ura, hadd áldjuk szent neved, mert minden ható vagy és örök szereted. Nagy Isten a neved, ezt vallja föld és ég. Téged illet tisztelet és dicsőség. Ó Ábrahám Ura, én hallom szent szavad, csak okozt az üdvöt keresem, mit kezed ad. A múló földi jót, és vágyát elhagyom, sőt választom ki őrizőm és pásztorom.
Gyertek, csendesedjünk el és imádkozzunk. Köszönjük neked, mennyei édesatyánk, hogy Jézus Krisztusban és ő általa velünk vagy, és minden, ami a tiéd, a miénk is. Dicsőítünk téged azért, hogy nem csak bizonyos dolgokat adsz nekünk, hanem önmagadat adtad nekünk, hogyha mi hiszünk, te benned el ne vesszünk, hanem örök életünk legyen. Dicsőítünk téged, hogy most is erre a nagy titokra irányítod oda a böjti időszak kezdetén a mi figyelmünket. Amikor ebben a világban mindenki magára akarja fölhívni a figyelmet, arra, hogy mit ad, mit ígér, mit fog teljesíteni. Hadd nézzünk mi föl, Tereád, és hadd legyen a mi biztonságunknak alapja, életünknek minden idejében az, hogy te vagy velünk. Segíts meg bennünket, hogy istenfélő életet élhessünk. Olyan életet, amelyről az sugárzik és az látszik, hogy számol veled, és egyedül csak Tereád épít. Urunk, segíts meg bennünket, hogy ne csak nevünkben legyünk keresztjének, Krisztus követők, hanem hadd üssön át a mi meggyőződésünk, egész életvitelünkön, beszédünkön és cselekedeteinken. Így kérünk téged, hogy taníts meg bennünket arra, hogy mi a jó és mi a hasznos. Irányítsd a mi életünket. Fohászkodunk te hozzád azért, hogy vezessél bennünket a te utaidon. Támogass bennünket. Olyan sokszor jutunk bajba, emlékeztes bennünket arra, és köszönjük, hogy most is ezt teszed, hogy te velünk vagy. És segíts meg bennünket, hogy hozzád siethessünk nagy hamarsággal. Urunk, őrizd meg bennünket, olyan sokféle támadás ér bennünket a te nevedért. Segíts, hogy ne felejtkezzünk el arról, hogy te vagy a mi őriző pásztorunk. Hadd tudjuk ezt elhinni. És a félelem helyett hadd töltse meg az igaz hit és ez az igaz bizalom, a benned való biztonság, a mi életünket. Köszönjük, hogy nem szolgáltatsz ki, hanem megsegítesz és megmentesz bennünket. És mi áldunk és magasztalunk téged ezért a bátorításért, mert pont erre van szükségünk. Különösképpen is kérünk azokért, akik az élet mélységeit járják, gyászoló testvéreinkért, hogy emlékezzél meg róluk. Köszönjük, hogy emlékezteted őket arra, hogy te velük maradtál. És hogy a te velük léted sokkal nagyobb és sokkal hatalmasabb. Köszönjük, Urunk, hogy te vagy az élet, te vagy a békesség, te vagy a világosság. Hadd tudjanak ők is és mi is így odafordulni te hozzád és megragadni téged. Kérünk, Urunk, hogy kísérd lépteinket az elkövetkezendő héten. Légy a mi igazságunk, légy a mi világosságunk, hogy ragyoghassunk ebben a világban, és taníts meg bennünket, hogy életünket hadd tudjuk rá szervezni és ráépíteni arra a meggyőződésre, amely az istenfélő emberek meggyőződése. Köszönjük, hogy fel fogod hozni egyszer ránk a te napodat. Légy áldott ezért. Amen. Imádkozzunk úgy, ahogy Jézus Krisztustól tanultuk. Mi, Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Az Atyának kegyelme, a Fiúnak szeretete és a Szentlélek közössége legyen és maradjon mi velünk. Amen. Foglaljuk el helyünket, kedves testvérek! Kedves testvérek, szeretettel hirdetem gyülekezeti alkalmainkat. Hirdetem, hogy ma délután 3 órai kezdettel az ifjú és kisgyermekes házaspárok óráját tartjuk, majd este 5 órai kezdettel a hitoktatók megbeszélését. Szeretettel hívogatjuk erre mindazokat, akik jönni szoktak, vagy jönni szeretnének. Isten tisztelet után a nőtestvéreket kérjük arra, hogy maradjanak itt énekkari szólampróbára. A jövő héten, aztán kedden délután 5 órakor gyülekezeti hittanórát, 6 órakor bibliaórát ima közösséggel, majd este 8 órakor felnőtt konfirmandus órát tartunk. Csütörtökön 9:30-kor babamama körre hívjuk a kismamákat gyermekeikkel, 10 órától pedig nyilvános Isten tiszteletet tartunk az Őszike utcai nyugdíjas házban. Pénteken 3:30-tól az első éves, 17:30-tól a másodéves konfirmandusok órája lesz. Pénteken este 6 órától ifjúsági órát tartunk. Pénteken este 8:30-tól pedig a férfiak szólam próbája lesz. Vasárnap, jövő vasárnap, hónap utolsó vasárnapja, úrvacsora osztással egybekötött Isten tiszteletet tartunk, így hívjuk és várjuk a testvéreket, készüljünk erre az alkalomra. Isten tiszteletünkkel párhuzamosan gyermek Isten tiszteleteket tartunk. Ahogy arról imádságunkban is megemlékeztünk, szomorú szívvel jelentem a testvéreknek, hogy 16-án kedden 9 órai kezdettel a Rákoskeresztúri köztemetőben kísértük utolsó földi útjára Illés Lajos 80 esztendőt élt testvérünket. Ugyanezen a napon délután 2 órai kezdettel az óbudai temetőben búcsúztunk Cseppentő Istvánné született Dobrik Ilona 61 esztendőt élt asszony testvérünktől. Isten vigasztaló kegyelmébe és szeretetébe ajánljuk az itt maradt családtagokat, hozzátartozókat. Egyúttal szeretettel hívogatjuk őket gyülekezetünk közösségébe. Örömünk is van a szomorúságunk mellett. Megszületett kis Béla testvérünk és felesége, Dóra, 3. leány gyermeke. Mondhatnám viccesen, hogy egy kis lány született, ami most szó szerint is érthető. Kis Fruzsina Kinga február 12-én született meg, és már otthon élvezi a világ ezen oldalát. Kívánjuk, hogy Isten erősítse meg őt is, édesanyját is, és az egész családot. Hirdetem a testvéreknek gyülekezeti csendeshetünket, amelyre szabad és lehet jelentkezni. A helyek egyre jobban fogynak, ezért is ajánlom a testvérek figyelmébe, hogyha bizonytalanok is vagyunk, esetleg időpont vagy anyagiak felől azért a jelentkezésünket tegyük meg, nehogy aztán lemaradjunk róla a végén. A gyülekezeti csendes héttel kapcsolatos minden tudnivalóról Helényi Emil és felesége Szilvia szolgálnak nekünk tájékoztatása itt az iratterjesztés környékén, szabad és lehet őket megkeresni, megtalálni az Isten tisztelet után. Akik jelentkeznek, azoktól továbbra is kérjük, hogy előleként 5000 forint befizetésével erősítsék meg jelentkezésüket, elhatározásukat. Hirdetem azt, hogy a személyi jövedelem adónk 1%-át is fölajánlhatjuk ebben az esztendőben újra. A már levont adónk 1%-áról van szó. Hívjuk és buzdítjuk a testvéreket arra, hogy ajánlják adójuk 1%-át a református egyház javára, a másik fölajánlható 1%-ot pedig gyülekezetünk alapítványa, Békásmegyeri lakótelep, templomépítése alapítvány javára. Az ezzel kapcsolatos tudnivalók, nyomtatványok az énekes könyvek asztalánál vannak, és ott fölvehetők. El kell vágni ezt a kis cetlit, egy borítékba betenni, aláírni, fölcímkézni a megfelelő dolgokkal, és úgy leadni az adóhatóságnak a bevallásunkkal együtt. Régóta csináljuk, azt gondolom, hogy tudják a testvérek, miről van szó. hadd buzdítsuk a testvéreket továbbra is erre, egyúttal köszönetet mondva, mindazokért az 1%-okért, amellyel támogatták egyházunkat és az alapítványt. Az Úr legyen és maradjon gyülekezetünk őriző pásztora, gondnok testvérünk Békefi György szeretne még mondani nekünk valamit.
Áldás békesség testvérek, most a gyülekezet követeként merészkedem ide előre, és névnapot szeretnék köszönteni. Névnapot nem tervezett, Álmos nem tudta, hogy ide előre jövök, de kénytelen lesz elfogadni, elviselni, mert a gyülekezet szeretete rejlik abban a pár szóban, meg amit a kezemben tartok. Névnapot köszönteni jövök, noha tudjuk, hogy ami igazán fontos, az az Urunk neve. Az Urunk neve az, ami mindennél fontosabb, ami mindent áthat, ami mindennél hatalmasabb. És tudjuk, hogy az Atya neve után van egy másik név, amit kaptunk, Jézus Krisztus neve, akinek olyan nevet adott az Atya, ami előtt mindentért meg kell, hogy hajoljon. Földieké, mennyieké, föld alatt valóké. És olyan mi Krisztusunk, akiről neveztetünk. A mi nevünk egy helyen fontos, az élet könyvében. Kívánjuk azt Álmosnak, kívánjuk azt mindannyiunknak, hogy a nevünk legyen beírva az élet könyvébe. Hadd mondjam azt, amit apróságainknak te szoktál mondani, hogy légy áldott, hogy boldog és lehess. Így kívánunk neked boldog névnapot és közelgő születésnapodon is minden jót, az Isten kegyelmét, áldását. Biztos, hogy megszólható talán az, hogy így ezen a napon ide kiállok, de a gyülekezet kérésének kell eleget tennem, és így a gyülekezet szeretetét lásd ebbe, kérlek, és ne ellenkezéssel fogadd. Hadd legyen egy ilyen nap, amikor szabad köszönetet mondanunk a szolgálatért, és hadd legyen szabad buzdítanunk, hogy állj erősen, és állj úgy a vártán, hogy az Isten nevét dicsőítsd folyamatosan. Éppen ezért nincs kiírva az ének táblánkon, de a 134. Zsoltárt nyissuk ki, és énekeljük el köszöntésképpen, és hadd legyen szabad átnyújtanom ezt a könyvet. Ez a könyv annak a múzeumi tárlatnak az összefoglalója, ami Calvin Duna melléki hagyatékáról szól, és a gyülekezetből egy kis csoport ezt a kiállítást meg is nézte. Hadd használjam fel a lehetőséget, hogy hadd mondjam, hogy ez már régen bezárt volna ez a kiállítás, de meghosszabbították, úgyhogy a Budapesti Történeti Múzeumban még senki nem maradt le róla, ajánlom megnézni. Álmos már látta a gyülekezetről, a gyülekezet csoportjával, és ez a könyv hadd legyen akkor a köszöntés része is neki. Meg egy kis boríték, amiben a használható dolgokra fordítandó összeglapul. Isten áldjon, Isten éltesse.
Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Szeretetet nem nehéz ellen elfogadni, azt el kell fogadni, annak nem kell ellenállni, úgyhogy én köszönöm a testvérek szeretetét, vagy rám gondolását örömmel, örömmel. Hát akkor énekeljük ezt az éneket.
Megáldjon minket. Isten, a Sionról kegyelmet. az eget, a földet és mindeneket.
A 425. dicséretünknek is énekeljük el a harmadik és negyedik versét, csak azért, mert ez rólam visszatereli a figyelmet az Úristenre, és az igére, a 425. dicséretünk harmadik és negyedik versét, ó Ábrahám, Ura, szent kegyelmed nekem.
Ábrahám, Ura, szent kegyelmed nekem, az én